Mai Isten tiszteletünk alapigéjét a Péter apostol első leveléből fogom felolvasni. Az első rész 13. versétől a 16. verséig, és a mai témánk reménység az utolsó időkben. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztushoz nektek, mikor megjelen. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti szentek legyetek teljes életetekben, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Jézus Krisztus visszajövetele sokkal aktuálisabb napjainkban, mint akár az elmúlt esztendőben volt, hiszen Pál is arról beszél, hogy napról napra közelebb vagyunk az üdvösséghez, közelebb vagyunk az üdvösség órájához, és különösen Péter apostol az, akit a reménység apostolának is hívnak, levelében többször is szerepel a reménység kifejezés, és nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hívő emberek szívében ne csak egy földi szintű materiális reménység, hanem egy természet fölötti, egy mennyekben gyökerező reménység legyen. Pált a hitapostolának, Jánost a szeretetapostolának is szokták még nevezni. Péter, mint a reménység apostola szokott általában szerepelni. Az alapigénk alapján két fő területről szeretnék ma beszélni. Az egyik az elméknek a derekait felövezzük, tehát egy ilyen alapismeret, hogy mit is tanít a Biblia a reménységről, a biblikus reménységről, az Isten szerint való reménységről, majd pedig megnézzük, hogy ennek mi a gyakorlati következménye, hogyan megy ez át a szentségbe, és milyen akadályai vannak annak, hogy ezt a szent életet, az Istennek tetsző szent életet tudjuk élni. Ha a mai időszakot nézzük, olvassuk a híreket, nézzük a televíziót, illetve különböző publicisztikákat olvasunk, akkor azt láthatjuk, hogy a mai időszakot a társadalomkutatók nagy része a reménytelenség generációjának hívja. A reménytelenség generációját azt értik, hogy a fiatalok elsősorban, de már a középkorúak, sőt az időseknél is egyre inkább egy pesszimistább, egyre inkább reménytelenebb jövőkép bontakozik ki. Magyarország egy fél évvel ezelőtt készült boldogsági statisztika alapján negyedik, ötödik helyen van holtversenyben, és gyakorlatilag afrikai országok nem előznek meg bennünket. Tehát a magyar nemzet ebben a statisztikában, a reménytelenségben, a pesszimizmusban a világ ranglista elején szerepel. Ha megnézzük, a gyógyszeripar nagyon sokat profitál belőle a reménységből, sokan szintén depresszióiparról beszélnek, amikor embereket azért kezelnek különféle antidepresszánsokkal, mert természetes szinten már nem tudnak nekik segítséget nyújtani, és próbálnak valamilyen szerekhez nyúlni, hogy ezt a fajta állapotot tudják kezelni az emberben, de a pszichológusok sok esetben nem gyógyítanak, hanem tüneteket kezelnek. Ezt is látni kell, mert van egy bizonyos szint, ami után már ők nem tudnak segítséget nyújtani. A másik éppen egy kábítószeres fiatalt láthatunk. Ez is jellemző, hogy sok fiatal merül bele a kábítószerbe, különféle élvezeti cikkeknek a használatába, ugyanis a bennük lévő ürességet, nihilt, kilátástalanságot próbálják valamilyen módon eltompítani, lecsökkenteni, és az ember eleve úgy lett megteremtve, hogy egy értelmes cél legyen az életében, egy cél nélküli embernek nincsen jövőképe, nincsen kilátása, ez meghatározza a mindennapjait, és teljesen deformálni tudja a gondolkodás módját. A fiatalok esetében az is probléma, hogy nem látnak reménységet akár egy adott országnak a kormányában, a kultúrában, a társadalomban, minden egyes dolog úgy látszik, hogy nincs a talpuk alatt egy szilárd reménység. Aztán a következőképpen a válás van, amikor a házaspároknak már nincsen közös céljuk, házaspárok nem tudnak egy célért küzdeni, nem látják azt, hogy a konfliktusaik, a házassági problémáik megoldhatók, kezelhetők, hanem azt látják, hogy egyetlen megoldás van a válás, tovább lépni, és kezdjünk egy újat, ennek mondanom sem kell, elsősorban a gyermekek látják a kárát. És végül sokan elbújnak a névtelenség mögé, és különböző ilyen szociális portálokon, mindenféle közösségi oldalakon élik ki ezt a fajta hajlamukat. És éppen ezért sokan reménykednek a távol-keleti vallások miatt abban, esetleg a reinkarnációval majd megoldódnak a problémáik. És végül, ami sokkal veszélyesebb a mai korunkban, és tulajdonképpen ennek a reménytelenség generációjának a legnagyobb kihívása és kísértése az lesz, amikor fel fog majd lépni egy személy a világtörténelemben, aki az Antikrisztus lesz, aki behozza majd a hamis reménységet. A Bibliából az látható, amikor Isten az egyházat kiveszi a földről, amikor Krisztus megjelenik az övéért, eltelik majd a földön egy bizonyos időszak, míg bekövetkezik az úgynevezett 7 éves nyomorúság, a nagy tribulációnak az időszaka, és ez lesz majd az az időszak, amikor az Antikrisztus egy olyan világuralmat, világkormányt fog létrehozni, amelyben egységes lesz a pénznem, egységes lesz a kormányzás, egységes törvények lesznek, egységes gondolkodásmód lesz, és egységes vallás lesz, ugyanis az Antikrisztus el fogja hitetni az emberekkel, hogy minden boldogtalanságuk, reménytelenségüknek az az oka, hogy a zsidó keresztény valláshoz, a zsidó keresztény kinyilatkoztatás gyökereihez csatlakoznak. És éppen ezért mondja Jézus is, erről majd később beszélek, de Pál is megfogalmazza, hogy amikor az emberek ebbe belevetik a reménységüket, azt mondja Pál, akkor tör rájuk a veszedelem, amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, tehát ez a fajta érzés úrrá lesz, a nagy eufórikus érzés lesz az emberiségbe, és az abból is látszik, hogy Jézus beszél az utolsó idők egyik jele kapcsán, hogy az emberek házasodnak, vetnek, aratnak, tehát rendes hétköznap életet élnek, mert van jövőképük, tudnak tervezni a jövőre, ez lesz majd az Antikrisztusnak a hamis reménysége, amelyet ez a generáció majd örömmel fog elfogadni. Nézzük a Bibliát, akkor mit is tanít a reménységről. A Biblia elsősorban azt tanítja, hogy megtérés nélkül nincs igazi reménység az embernek az életében. Nézzük meg egy fontos alapigét, az Efézus 2.12-t. Hogy ti mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek és az ígéret szövetségétől távol valók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon. Tehát a Biblia világosan leszögezi, hogy amíg valaki nem tér meg Jézus Krisztushoz, addig nincs reménysége. Mire is ér ezt a Biblia? Elsősorban arra, hogy egy megtérés nélküli embernek materiális szintű reménysége van. Tehát abban bízik, hogy a tanulmányai, a képességei, a karrierje, a különböző rokoni kötelékek lévén előré fog jutni majd az életbe, tud értelmes célokat kitűzni, és nagyon sokszor azt tapasztalja meg az ember, hogy ezek nem mindig, de sok esetben egyik napról a másikra szerte fosztanak, és ilyenkor lép fel az ember életében a reménytelenség állapota. És nagyon sok esetben Isten ezt meg is engedi az embernek, sőt, Isten be is szokott avatkozni ezekbe a folyamatokba, pontosan azért, hogy az emberek ezt a fajta reménységüket elveszítsék. És nem azért akarja Isten, hogy az emberek ezt elveszítsék, hogy egy reménytelen élethelyzetbe kerüljenek, hanem az, hogy ebből a reménytelen élethelyzetből Isten felé forduljanak. Tehát Istennek minden esetben ez a célja. És amikor egy ember kikészül a reménytelenség súlya alatt, és esetleg depressziós lesz, vagy különböző negatív gondolatok járnak az eszében, akkor két eset szokott előfordulni. Az egyik az, hogy teljesen belemerül a reménytelenség mocsarába, és nem kiállt szabadító után, Istennek pedig ez a terve. A másik pedig az, hogy a transzcendens felé fordul, a természetfeletti világ felé fordul, de nem Istenben keresi előbb a megoldást, hanem az okkultizmusban, a távol-keleti vallásokban és különböző TM módszerekben, amelyekkel ezt a fajta reménységérzést próbálja meg magának bebiztosítani a jövőre. Mondanom sem kell, hogy ennek milyen gyümölcse lesz és milyen következményei vannak. Isten viszont, amikor belép egy embernek az életébe, akkor megmutatja neki, hogy ez a reménysége, ami reménytelenségé változott, milyen folyamatok következtében változott meg. A zsidók 7.19-ben azt olvashatjuk, minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet, de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez. Ez elsősorban a vallásos embereknek szól, akiknek van egyfajta reménységük a Biblia ismeretük alapján, a templomba járásuk alapján, van egyfajta jövőképük Istenről, van egyfajta jövőképük az egyházról, de itt az ige azt mondja, hogy a törvény ezt a reménységet sokkal alacsonyabb szinten tartja. Ami az Ószövetségben a maximum volt, az Új Szövetségben az a minimum. Tehát amiről az Ószövetségi ember valaha eljuthatott, egy Új Szövetségi ember ebből a pozícióból, ebből az állapotból indul. Például az Ószövetségben szükség volt arra, hogy az ember az Istennel való kapcsolatát rendezni akarta, hogy elmenjen vagy a jeruzsálemi templomba, vagy Silóba, vagy a különböző sátrakhoz, és ott a papság közvetítő szerepére volt szükség. Most pedig nekünk erre nincs szükség, mert személyesen járulhatunk Istenhez. Ez például egy nagy különbség, és emiatt is van jobb reménységünk. És ráadásul, mivel Krisztus Melkisédek rendje szerint való főpap, megváltozott a papi rend az Ószövetséghez képest, ezért is áll be a jobb reménység a mi életünkben. Éppen ezért Istennek volt egy terve az ember életére nézve, hogyha az ember felismeri a bűnös állapotát, elveszett állapotát, reménytelenségét, és nagyon sok olyan bizonyságtételt olvastam, nagyon sok olyan megtérési beszámolót olvastam, hallottam, ahol az embereknek a megtérését pont az okozta, hogy reménytelen helyzetbe kerültek. Nem volt senki, aki segítsen rajtuk. Én is ítéltem meg 18 évvel ezelőtt, hogy minden reményemet elveszítettem. Szülőkben, rokonokban, családban, barátban, iskolában, és ott volt a választás, hogy húzom még így, vagy úgy, vagy darabig, vagy fogok egy pisztolyt, és főbelövöm magamat. És akkor hallottam a evangelizációs istentiszteleten az örömhírt, és azt mondtam, hogy ha ez a Krisztus tényleg él, ha ez a Krisztus tényleg létezik, akkor ő tud segíteni. Ha ő se tud segíteni, akkor tényleg vége mindennek. És amint Jézus belépett az életembe, onnantól kezdve megtapasztaltam azt a fajta reménységet, amelyet valóban azok kapnak meg, akik Krisztusban hisznek és Krisztusban bíznak. Az egyik ilyen legfontosabb alapige az örök élet reménységére, amelyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte. Ez nagyon fontos kijelentés, nem csak a predesztinációról szól ez az ige elsősorban, hanem arról is, hogy Istennek az a terve, hogy az emberek egy örök reménységet kapjanak, egy biztos reménységet kapjanak, azt Isten már nagyon régen eldöntötte. Még akkor eldöntötte, amikor az emberiség el sem bukott, de Isten előlátta a folyamatokat, és Krisztusban előkészítette az örök életnek a reménységét. A következő igeversünk az 1 Péter 1.3 szintén arról szól, áldott az Isten a mi úrunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Tehát Krisztusnak a feltámadása nem csak, hogy egy új és élő reménységet hozott be az embernek az életébe, hanem egy örökké való reménységet hozott be. Amikor az életről beszél a Biblia, akkor sohasem a föld életre gondol elsősorban, hívők esetében, hanem a túlvilági, az örökké való élet, hiszen a hívő ember tulajdonképpen egy kettős állampolgár itt ezen a földön. És a Kolossi 1.5-ben olvashatjuk még, a mennyekben nektek teltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium. Ahogy mondtam az előbb, én is meghallottam az evangéliumot, ebben benne volt a reménység beszéde, és én is így tudtam megtérni. Az eredeti görög szövegben az eltett reménység szó szerint azt jelenti, hogy raktározott vagy tartalékolt reménység. Tehát van a mennyben elraktározva reménység, és ha úgy érzed, hogy neked nincsen, akkor bármikor fordulhatsz a mennyei raktárkészlethez, ez kifogyhatatlan. Tehát a mennyei reménység nincs olyan, hogy már csak holnap lehet jönni, mert éppen kifogytunk a készletből, vagy nem tudtuk megrendelni az online áruházba. Itt folyamatosan van elrakott készlet az emberek számára. Nézzük meg a reménységnek hol is van a székhelye, hol lakozik a reménység. Ez azért fontos beszélni, mert sokan a hitet és a reménységet összekeverik. És emiatt sok hívő ember lesz reménytelen állapotban, mert amire azt gondolja, hogy reménység, az tulajdonképpen hit, és hittel kéne hozzáállni, amiről pedig azt gondolja, hogy hit, az tulajdonképpen a reménység kategóriája. A elmény derekairól, amiről Péter beszél, hogy felövezzük, ezt tudni kell a kortörténeti hátterét, hogy abban az időben a férfiak ilyen hosszú köntösben jártak, és hogyha dolgozni akartak, vagy éppen harckoltak, vagy bármilyen munkát végeztek, akkor fel kellett húzni nekik térdmagasságig ezt a széles ruhadarabot, és egy övvel meg kellett kötni, hogy ne akadályozza őket a mozgásban. Na, Péter is pont ezt a szót használja, ez magyarul úgy van szó szerint, hogy kössétek fel a gatyátokat. Ez nem lehet, ez így van, szó szerint ez van a görög szövegben, és ez magyar emberek is jól értik ezt a kifejezést, hogy bizony fel kell kötni a gatyánkat, tehát a elménkben helyre kell tenni a dolgokat. Az 1 Tesszalonika 5.8-ban azt olvashatjuk, mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek. felöltözvén a hitnek, a szeretetnek mellvasába, és sisakgyanánt az üdvösség reménységébe. A hit és a szeretet az a szívben van, ezért mondja, hogy ez a mellvasunk, míg a reménységünk az a sisak, ez a fejünkkel van kapcsolatban, és szintén az Efézus 1.18-ban olvashatjuk, világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő örökségének dicsősége, gazdagsága a szentek között. Tehát a hívő embernek a reménység az a fejében van. Tehát ami kijelentés van a Szentírásban, az eljövendő dolgokról, az embernek a fejében, elméjében van meg, a pszichéjében található az embernek, míg a hit az ember szívében van. Ezért mondja a zsidókhoz itt levél 11. rész első verse, hogy a hit pedig a remélt dolgok valósága, és a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. A hit az egy meggyőződés, és a mában gyökerezik, az a mában van, a reménység pedig a jövőre szól. Vagyis a reménységnek a látszólagos irrealitását a hit behozza a jelenbe. Azért tud egy hívő ember a jelenben is kitartani, azért tud a jelenben is örvendezni és boldog lenni, mert a hit ezt a reménységet behozza a mindennapjaiba, és behozza a jelenbe. És sok hívő ember akkor él át csalódást, akkor él át egy frusztrációt, keserűséget, amikor reménykedik valamiben, és nem következik be. És nem gondolja végig azt, hogy ez a reménység valószínűleg azért nem következett be, mert sem isteni ígéret nem állt mögötte, sem pedig hitből fakadó kijelentést nem kapott erre nézve. Nem véletlen, hogy a Róma 15.4-ben azt olvashatjuk, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Ahhoz, hogy jól tudják gondolkozni a reménységről, egy élő reménység legyen az elmédben, ahhoz az írásokhoz kell nyúlnod. Engedni kell, hogy Isten igéje kitakarítsa azokat a rossz gondolkodásmódokat, beidegződéseket, depressziós hajlamot az életedből, ami általában akkor jelentkezik, amikor egy-egy dologban mindig csalódsz, elbuksz, keserűséged, vagy megint nem sikerült, már megint ez, én már csak ilyen vagyok, én már csak ilyen szerencsétlen nyomorult vagyok, már csak két lapátföld hiányzik a boldogságomhoz. Tehát ezt a fajta gondolkodásmódot csak Isten igéjével lehet kitisztítani, Isten igéjével lehet kitakarítani, és az elménk derekait, amikor felövezzük, akkor ez elsősorban arról szól, hogy elraktározzuk Isten igéjét az elménkbe, megtanuljuk, memorizáljuk, és ezáltal elősegítjük azt is, hogy majd előbb-utóbb, normális esetben minél hamarabb, hitté is válik a szívünkbe, rá tudunk állni, és egy biztos talapzatot fog adni az életünkben. Azért is fontos ez a dolog, mert a világi reménység, ami a Földön az emberek életében van, sok esetben tárgyi dologhoz kapcsolódik, vagy valamilyen érzelmi dologhoz. Tehát sok esetben a reménység lehet egy feleség, lehet egy eljövendő férj, a fehér lovon, én is voltam ilyenen, emlékszek rá. Tehát vannak ilyen képzetek, és a Biblia viszont arról beszél, és ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a reménységünk elsősorban egy személy. És ha a hívők ezt eltévesztik szem elől, akkor mindig baj van, mert a reménység, amikor megtérünk, összekapcsol bennünket Krisztussal. Azt olvashatjuk a Kolossi 1.27-ben, az 1 Timóteus 1.1-et most nem olvasom fel, Kolossi 1.27-ben, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudnélik, hogy a Krisztus ti köztetek van a dicsőségnek ama reménysége. Tehát az élő reménység nem csak azt jelenti, hogy valamiben biztosan reménykedünk, hanem azt is jelenti, hogy a reménységünk egy élő személy, egy élő ember. Nem csupán egy idea, egy eszme, egy gondolat, egy tárgy, amihez sokszor görcsösen ragaszkodunk, hanem egy személy. És amikor Krisztushoz ragaszkodunk, amikor Krisztus él bennünk, amikor élő közösségünk van Krisztussal, akkor van reménységünk is. És hogy egy hívő ember életében nincs ott a reménység, akkor nem azt kell megvizsgálnia, hogy milyen körülmények vannak, milyen körülmények okozták a reménytelen állapotomat, hanem azt, hogy Krisztussal hogy állok. Mindig ez az első szűrő. Ha Krisztussal minden rendben van, utána lehet majd tovább lépni, de amíg a Krisztussal való kapcsolat nincs rendezve, nincs megoldva, addig nem lehet tovább lépni. És Pál apostol, amikor titokról beszél, nem azért mondja, hogy ez egy titkos dologról lenne szó, ami olyan, mint a gnózisban, a beavatottak tudásában, hogy csak a kiválasztottak érthetik meg. A bibliai nyelven, amikor titokról olvasunk az Új Szövetségben, elsősorban nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy az Ószövetségben nem volt kinyilatkoztatva. Elsősorban ezt jelenti a titok kifejezés, hogy az Ószövetségben nem volt róla szó, de az Új Szövetségben az apostoloknak és a prófétáknak az Isten kijelentette. Nézzük, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha valaki megtér, újjászületik, Krisztus hitáltal a szívében lakozik, bejön egy élő reménység, meglátja azt, hogy nem ér véget a föld élet azzal, amit eddig gondoltam, hanem van tovább is. Az első és legfontosabb a szentség és a megtisztulás. Ahogy olvastuk az alapigénkben is, Péter azt mondja a ige kapcsán, hogy a kegyelemmel érkező Krisztus ki fogja pótolni a mi hiányosságainkat, hiszen kegyelemmel fog érkezni Krisztus, nem ítélettel. Itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ezért sem lehet azt mondani, hogy a Krisztus a 7 éves nyomorúság végén fog visszatérni, mert akkor Krisztus már ítélettel fog megérkezni, Krisztus viszont kegyelemmel fog megérkezni. És itt azt mondja János a 3.2.3-ban első levelében, szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Egy hívő emberben a reménység úgy van jelen, hogy személyesen találkozni fogok az élő Istennel, találkozni fogok a megváltómmal, a szabadítómmal, annak nem lesz az élete szentségtelen. Az nem fog arra vágyni, hogy tisztátalan vágyakat, képeket, indulatokat engedjen meg magának, és utálni fogja a bűnt, gyűlölni fogja a bűnt, azért, mert Krisztushoz hasonlóvá akar lenni, olyan akar lenni, mint a mestere. Semmiben nem akar eltérni, és ez a reménység, akiben megvan, nem csak, hogy Istent látja meg, hanem a saját életében is megtapasztalja a szentséget. Sokan a szentség szóval problémában vannak, mert ilyen glóriás szenteket, meg ilyen középkori összeborult szobrokat látnak mindenfele, de az ige szerint a szentség az nem más, mint egy Istennek odaszánt élet. Egy Isten részéről a hívő embernek van egy elválasztott élete, amely ugyan a jelenben gyökerezik, de egy isteni természet fölötti erő, a Szent Szellem munkálkodik benne, hogy ezt a szentséget végrehajtsa. És itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy a hívő emberek sokszor keverik a törvény és a kegyelem fogalmát is, illetve nincsenek tisztában. A Biblia ugyanis nem arról beszél, hogy olyan bűnösök vagyunk, akik törekszünk a szentségre, így gondolkoznak a törvénycentrikus emberek, hanem olyan szentek vagyunk, akik követünk el bűnöket. Ez nagyon nagy különbség, mert az egyik esetben a hívő embernek egy gölcsös akarás lesz az élete, és a törvény betartását úgyse fogja megtenni, hiába is próbálja ezt előre borítékolom. Viszont, hogyha abból az állapotból indul ki, hogy én Istenben elválasztott, kihívott ember vagyok, aki szent vagyok, ugyan követek el bűnöket, de mindig tudom ezeket a bűnöket rendezni, hogy előfordulnak. Tehát ez egy fontos következmény a reménységnek, hogy az embernek az élete megtisztul. Ja, bocsánat. És van még egy másik fontos dolog, ez pedig az öröm. Ezt sokan elfelejtik, mert ilyen 30 méter mély kereszténységről álmodoznak, de ez nem mindig működik. Nézzünk két igét. Az igazaknak reménysége öröm, az istenteleneknek várakozása pedig elvész. Példabeszélek 10.28. Róma 12.12. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben állhatatosak legyenek. Az igazaknak reménysége öröm, az istentelenek várakozása pedig elvész. Itt Károli atyánk egy kicsikét, nem tudom miért, nem pontosan fordította, ugyanis a héber szövegben a várakozás szó helyén is a tihvá, a reménység szó szerepel az eredeti szövegben. Tehát szó szerint úgy lehetne viszont az istenteleneknek reménysége pedig elvész. Tehát az istenteleneknek bármilyen földi szintű reménysége van, az előbb-utóbb el fog veszni, míg az igazaknak a reménysége egy örömet ad az életükben. Miért nem lehet azon örvendezni egy hívő embernek, hogy megvan térve és újjá van születve? Miért nem lehet azon örvendezni, hogy eljön majd egy nap, amikor Isten evakuál bennünket ebből a agyonnyomorított világból, és színről színre megláthatjuk őt. És sok ember életében a kívülállók, akik még nem az úrei, nem látják ezt az örömet. Az Isten királyságának három jellemzője van. Mi ez a három jellemző? Igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. És utána azt mondja az ige, aki ezekben szolgál, az ez kedves az Úr előtt és az emberek előtt. Tehát az Isten jelenléte, az Istennek a kijelentései örömet hoznak be az ember életébe. A római levél 5. rész 4. versében azt olvashatjuk, hogy a próbatétel fogja létrehozni bennünk a reménységet. Tehát bizony egy hívő ember életében is Isten meg fogja próbálni ezt a reménységet. Miért? Hogy kiderüljön, hogy kiben vagy miben bízol. Ha nem Isten szerint reménykedsz bizonyos dolgokban, akkor ez a reménységed, Isten engedi, hogy lerombolódjon. Miért? Hogy Istentől jövő reménységet kapjál. Sokan azért csalódnak Istenben, gyülekezetben, vagy bármiben, ami ez a reménységhez kötődik, mert van egy vágyuk, van egy elképzelésük, van egy elgondolásuk, ezt kivetítik a mindennapjaikra, és amikor ez nem jön be, akkor kit hibáztatnak? Istent, a prédikátort, a gyülekezetet, vagy XY szolgálattevőt, mert ő ezt mondta, meg azt mondta, meg ezt olvastam, azt olvastam, holott emögött semmilyen isteni fedezet és garancia nem volt, hanem a saját vágyait, saját kívánságait vetítette ki. És olyan is van, amikor ez az eset megtörténik, akkor az Istennek az embere, az vagy kiborul, vagy leborul. És felülvizsgálja az eddigi álláspontját, és amikor a Róma 12.12-hez érünk, a reménységben tud örvendezni. Miért? A zsidókhoz írt levélben emlékezhetünk arra, hogy a mesumedekkel mi történt? Ti még a vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok. Hát miért? Nem érdekelte őket az a egy zsák pénz, két zsák pénz, vagy hogyha megfosztották őket a házaiktól, vagy bármitől, hanem arra tekintettek az eljövendő megjutalmazásra. Nekik nem volt probléma az, hogy a földi reménységtől, a vagyonuktól megfosztották őket, mert ők az örökké valóra tekintettek. És sok hívőnek ma is ez a problémája, hogy olyan görcsösen tud kapaszkodni mindenhez, és hogyha Isten erre ráteszi a kezét, meg akarja szabadítani ezektől a felesleges reménységektől, akkor kézzel-lábbal tiltakozik ez ellen, a dolog ellen. Amikor Isten megengedi ezeket a viharokat az életünkben, akkor nem azért teszi, hogy elbukjunk, hanem azért, hogy megvizsgáljuk az életünket, hogy kibe és mibe vetettük a reménységet. Pál apostol többször írja a leveleiben, hogy megtanultuk azt, hogy ne emberekbe bízzunk, hanem minden reménységünket Istenbe vessük, aki megtart bennünket, amikor a halál szélén álltak, vagy amikor megkövezték, akkor is mindig a reménységét Istenbe vetette. Tehát ez nagyon fontos dolog, amikor az életünkben krízis helyzet van, akkor vizsgáljuk meg, hogy egyrészt mi okozta a krízist, másrészt pedig, hogy milyen alapokkal rendelkezünk, van-e isteni alapja a reménységünknek. Nézzük, hogy milyen akadályai lehetnek a reménységnek. Az utolsó idő kapcsán a hívő emberek életében ugyebár nem hagyhatják ki magukat a világ befolyása alól, de sok esetben a reménytelenség, a pesszimizmus nem elsősorban a világ részéről éri a hívő embert, hanem a egyházon belül. Az első ilyen probléma a megcsaláltatás, megtévesztés, a hittől való elszakadás. Mielőtt ebbe belemennénk, egy nagyon érdekes ige szerepel a 1 Korintus 15-ben, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Itt Pál egy éles határvonalat húz a hívő emberek és a nem hívő emberek között, hogyha egy hívő embernek csak földi reménysége van, ha csak azért kell neki a Krisztus meg a gyülekezet, hogy a vágyait és a céljait beteljesítse, akkor minden embernél nyomorultabb. Ha egy hívő embernek csak materiális síkon van egy jövőképe, van egy reménysége, akkor minden embernél nyomorultabb. Miért? Azért, mert nem használja ki azt a lehetőséget, amelyet Isten Krisztusban elhelyezett. A mennyeiek világába vagyunk ültetve, és minden szellemi áldással megáldott minket a mennyekben. Hívő ember az egy mennyei ember, nem elsősorban földi ember, és ha jobban belegondoltok, milyen reménysége van annak a hívő embernek, ha mondjuk tolószékben ül, és mondjuk le van amputálva a két lába, és csak a földi életre szól a reménysége. És nincs reménység, hogy a mennyben egészséges lesz, és szaladni fog például. Ha csak erre a földi életre korlátozódik ez a reménysége, akkor semmivel nem különb annál a másik szerencsétlen embernek, akinek szintén ugyanilyen állapotban van, de neki még Krisztusa sincsen. Hát a hívő embernek túl kell lépnie a földi kereteken, és nem csak most, hanem az eljövendőben is Krisztusban kell reménykedni. A második Tesszalonikai levél második fejezetének első 3 versében a következőt olvashatjuk. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi úrunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami ő hozzávaló leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg szellem által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek a fia. Ez tehát az első ilyen fontos terület, a megcsaltatás és a megtévesztés. A Biblia többször beszél arról, hogy az utolsó időkben szakadások lesznek szakadások a gyülekezetben, lesznek szakadások a társadalomban, és a Biblia beszél a törvénytől való elszakadástól, beszél az egyháztól, a gyülekezettől való elszakadástól, illetve itt pedig konkrétan egy a hívők életében történő szakadásról. Azt csak zárójelbe jegyzem meg, és most a idő rövidségé miatt ebben nem megyek vele, hogy sokan itt a szakadás szó, ami szerepel a kifejezésben, sok biblia tanító ezt arra érti, hogy a világi, illetve a vallásos hívő életet érő emberek és a Krisztusban élő hittel rendelkező emberek elválásáról beszél. Szó szerint az elragadtatásra utal itt az ige. Ennek most a pró és kontra érveibe nem megyünk bele, de érdekes ebből a szempontból ezt a fajta szakadást megvizsgálni. Azt mondja itt Pál apostol, hogy a megtévesztésnek három területe van, és amikor a hívő ember belekerül ezek közül bármelyikbe, akkor elveszíti azt a reménységet, amely a jövőjében van, és megcsalatva, becsapva érzi magát, azt hiszi, hogy kihasználták a gyermeki hitét vagy naívságát. Az első ilyen terület, hogy szellem által történő megtévesztés. Ez azért érdekes, mert a Timóteus levélben is írja Pál apostol, hogy bizonyos tévtanítások mögött démonikus erők állnak. És a legrosszabb az, amikor valaki ezeket a démonikus erőket nem csak elfogadja, hanem beépíti az életébe, akkor szoros kapcsolatba kerül ezekkel a gonosz erőkkel, és sok esetben, akik ilyen tanításokat vallanak, ilyen tévtanításokat, azok erről nem hallottak, nem tanultak, nem olvastak, hanem egyszerűen egy szellem rájuk száll, és megtanítja őket arra, hogy mit és hogyan kell mondani. A daimonadzai kifejezés ógörög alapja egyébként maga a tanítás szó, tehát a démonok ehhez nagyon jól értenek. Ez tehát az első ilyen dolog, hogy valamikor gonosz szellemek szállnak rá emberekre, és a hívőket egyszerűen megcsalják, kiveszik a szívükből a reménységet. Csak három egyháztörténeti adalékot szeretnék röviden mondani. Többféle értelmezése van az utolsó időknek, a Jelenések könyvének, Dániel könyvének, és az egyik ilyen értelmezés szerint az ezeréves korszakot például a Krisztusnak a megszületésétől kezdve datálja, hogy innen kezdődik az ezeréves királyság. Éppen ezért hatalmas várakozás volt Krisztus után 1000-ben, hogy jön a világ vége, letedik az 1000 éves korszak. Hát tudjuk, hogy ez nem következett be. Ekkor a még akkor is élő hívők nagy csalódásokat értek át. Aztán jött egy következő, Joachim de Floris nevű szerzetes, illetve teológus kitalálta, hogy 1260-ban fog eljönni a Szentléleknek a korszaka, és ekkor szintén egy hatalmas világvége várás volt az embereknek, de hát ez sem jött össze. Aztán rájöttek, hogy a 1000 évet nem nullától kell számolni, meg nem 1260 évet kell számolni, hanem 313-tól a konstantini fordulaton, akkor 1300-as évekre várható a világvége, akkor sem jött be. Tehát az egyház történelemben végighúzódik ez a megcsalattatás, és sok hívő, amikor mindig eszi, hogy ekkor jön vissza az Úr, Jehova tanúi is mindig számolgatnak, mindig hoznak évszámokat, illetve különböző felekezetek találnak ki dolgokat, például az adventisták is, az 1854-et, de akkor nem szó szerint jött el, hanem csak a mennyekbe ült be, stb. Tehát ez nem új keletű dolog. És amikor a hív emberek ilyennel találkoznak, és el is hiszik azt, hogy egy konkrét dátumhoz van például körbe Jézus visszajövetele, és nem jön vissza, ráadásul ezt megtetézik azzal, hogy eladják mindenüket, eladják a vagyonukat is, gyakorlatilag egy szál nadrágban kimennek a hegyre és várják Jézust, és nem fog visszajönni, akkor bizony ez nagymértékű csalódást hoz be az életükbe. A másik ilyen dolog a beszéd, ez tulajdonképpen a hamisság. Ma az internetre rámentek, több ezerféle prédikációt lehet hallgatni, tanításokat lehet interneten keresztül végig buherálni, és hogyha nincs meg a szellemi érzékszervedben a különbségtétel, hogy ez most biblikus tanítás vagy nem, akkor bizony szintén be fog épülni az életedben a megcsalattatás. Ma különösen a hiper grace, a hiper nagy szuper kegyelem tanítás van, hogy bármit csinálsz, Isten úgyis megbocsát neked, nem számít, hogy hogyan élsz, milyen következményei vannak, hiszen Krisztus elhordozta a bűneidet, és minden meg van bocsátva. Egészen a másik szélsőségük a törvényeskedő irányzatig, hogy mind a 613 parancsolatot be kell tartani, ami az Ószövetségben, a Tórában benne van. Itt csak annyit jegyeznék meg, hogy az Új Szövetségben 1100 ilyet számoltak meg, nem 613-at, tehát a hívők kicsikét rosszabb helyzetben lennének, ha ezt be kellene tartani, de arról is elfelejkeznek, hogy a 613 parancsolatot senki nem tudja betartani, egyrészt azért, mert nem is lehet, tehát férfiak nem tudják a nőkre vonatkozó parancsolatokat betartani, nők a férfiakra vonatkozót, vannak olyan parancsolatok, amelyek a Szentföldhöz, Izraelhez kapcsolódnak, és akkor a hívők azért nem rohangálnak el évente háromszor Jeruzsálembe, mint a arabok Mekkába. Tehát a hívő emberek életében, és sokan ezzel a beszéd általi megtévesztéssel szembesülnek. A harmadik pedig a levél, ez általában a ritkábbik eseti, tulajdonképpen isteni tekintélyű írásokra hivatkoznak, isteni tekintélyű dolgokat vesznek elő, ezért van az, hogy bizonyos egyházakban van egy személy, aki gyakorlatilag Isten szószólója, és az ő írásai megfellebbezhetetlenek, megkérdőjelezhetetlenek, és amit ő mond, még ha ellentétes a Bibliával, akkor is azt kell elfogadnunk. Itt a összegyülekezés szó, vagy egybegyűlésünkre nézve, itt egy olyan kifejezés szerepel, majd a vége fele beszélek, vagy a következő pontból majd beszélek majd erről. Itt szó szerint egy összegyülekezés van, az episzünagógiai kifejezés, ami azt jelenti, hogy a hívők összegyűlése, tehát amikor Krisztus el fog jönni értünk, akkor hívők össze fognak majd gyülekezni, és Pál apostol azért figyelmezteti őket, hogy senki ne csaljon meg titeket, utolsó időkben nagyon vigyázzatok arra, hogy mit olvastok, mennyit olvastok, kitől olvastok, érdemes utána nézni, hogy milyen forrásokhoz nyúltok, ugyanis ez már bevezetése lesz majd annak, amikor a egyház elvétetik a világból, és az Antikrisztus, akiről korábban már szóltam, a megtévesztést és a hitetést olyan mértékben fogja elszórni a világban, hogy lesznek ugyan már megtérők, de sokkal kisebb létszámmal, mint azt megelőző időszakban. A következő akadály a mindennapi élet terhei. Lukács 21:34-37. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta. És váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mert mint egy tör úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Jézusnak ez az egyik nagy eszkatológikus utolsó időkről, végső időkről szóló tanítása, és már ez önmagában megérne egy istentiszteletet. Ez nagyon-nagyon sok gondolat van benne, csak néhányat szeretnék mondani, hogy amiről itt Jézus beszél, az egész földet érinteni fogja. Az egész földre kiható változás lesz, és azt mondja Jézus, hogy bizony előfordulhat, hogy egy hívő ember átadja a megnehezedett szív miatt az életét dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjai terhének. Sokan a utolsó időkben is, ahogy Jakab mondja, vagyonokat gyűjtenek még az eljövendőre nézve, például valakik a karrierbe fektetik a reménységüket, valakik orvérzésig tanulnak, képzik magukat, lépnek előre a ranglétrán, és csak ezt látják maguk előtt, és a Istennek való szolgálattól pedig elfordul a szívük. A dobzódás szó egy nagyon érdekes kifejezés, szó szerint azt jelenti, hogy mámor. Tehát itt elsősorban mámorról beszél a Biblia, és ennek a mámornak minden fajtája. Tehát lehet ez szexuális mámor, az erkölcstelenségnek a mámora, alkoholizmusnak a mámora, sőt, még az is benne van, hogy egy kiábrándult állapot jön létre az emberbe. Kiábrándul a gyülekezetből, kiábrándul Istenből, kiábrándul a szolgálatból, és ez, hogyha az életnek a gondjai alatt nyög valaki, ez hamar bekövetkezik. Egy hívő ember nem tudja elhinni, hogy Isten minden nap gondoskodik róla, betölti a szükségeit, nem az igényeit, a szükségeit, és mindig azon jár az esze, hogy mit fogok enni, mit fogok inni, mit fogok ruházkodni, akkor megnehezedik a szíve, és mivel kihal a reménység, elhal a reménység a szívében, éppen ezért pótszerekhez fog nyúlni. És nem véletlen, hogy egyre több lelkileg sérült keresztény van, külön krízisközpontok vannak már hívőknek, akik a szexualitás rabságában vannak, a pornófüggőségben, vannak olyan keresztények, akik az alkoholizmussal kerültek elég szoros kapcsolatba, pontosan azért, mert a mindennapi élet terheit, kríziseit nem tudták kezelni, és ennek egy ilyen manifestáció, egy ilyen megnyilvánulása lett, hogy elmentek szélsőséges irányzatba. A részegség pedig egy ittas állapotot jelent, szó szerint és átvitt értelemben is. Emlékezhetünk, hogy Péter apostol hogy írt a levelében? hogy józanok józansággal. Tehát a józanság és az utolsó idők mindig kéz a kézben jár, és itt egy szellemi józanságra van szükségünk, hogy meg tudjunk ítélni bizonyos dolgokat. Az élet gondjai nagyon érdekes kifejezés a görögben. Itt két szó szerepel. Az egyik, ugyanez a szó két dolgot jelent. Jelent egyrészt életet, viszont jelent egyrészt, a másik jelentése pedig az, hogy vagyon. Mi lehet erre a legjobb magyar fordítás, hogyha azt mondjuk, hogy egyrészt egy szó jelenthet életet is, meg vagyont is. A legjobb magyar szó erre a megélhetés. Ennél jobban nem lehetne visszaadni ezt a görög kifejezést, hogy a megélhetésnek a problémája miatt léphetnek fel hívő emberek ebben az állapotban. És ezt csak elgondolkodtatásul szeretném még elmondani a végére, mielőtt tovább lépnénk, és ebbe sem szeretnék most belemenni, mert messzire menne. Itt azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok azért minden időben kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket. Mit kell csinálni egy hívő embernek, hogy elkerülje ezt a nyomorúságos időszakot? Mit kell csinálni? Imádkozni. És ha nem imádkozik a gyülekezet, akkor mi történik? Ezen úgy gondolkozzatok úgy végig. Segítségül még Dániel 9.1.2-t ajánlom, hogy Dániel mikor kezd el imádkozni 70 éves fogság után, és úgy rakjátok össze a mozaikokat. Nem megyek bele, de nagyon érdekes következtetéseket lehet ezzel kapcsolatban levonni. A harmadik, ez talán az egyik, talán ami úgy szintén közelebb érint bennünket, Zsidók 10.24.25, ügyelvén egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetre való felbozdulás véget. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást. Annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelgett. Amikor a zsidókhoz írt levélben ezeket a igéket olvassuk, itt egy fordítási anomália van, ugyanis az eredeti szövegben nem gyülekezet van, tehát nem az eklészia kifejezés szerepel, hanem a már korábban említett episzinagógiai kifejezés, az összegyülekezés. Vagyis az ige nem arról beszél, hogy valaki az egyházát hagyja ott, hanem a gyülekezeti alkalmakat, a gyülekezeti közösséget hagyja ott, és ez egy profétikusabb kijelentés az igében arra, az utolsó időkben nagy mértékben meg fog szaporodni, divattá fog válni, szokás lesz némelyeknek, hogy ott hagyják a gyülekezetet. Nagyon sok oka van ennek az állapotnak, hogy egyes hívő emberek ott hagyják a gyülekezetet a reménytelenségben, és az elhagyás szó nem csak azt jelenti, hogy valaki elmegy egy közösségből, vagy hátrahagyja azt, hanem azt is jelenti, hanem hogy elhanyagolja. Elhanyagolja a közösséget, és cserben hagyja. Vagyis, amikor egy gyülekezetben jól mennek a dolgok, megtérések vannak, jó a dicséret, jó a prédikáció, minden jól megy, akkor eljár Isten tiszteletre, megyen házi csoportba, vidám feldobott, de ha már egy kicsikét próbák vannak, nehézségek vannak, kicsikét csökken a gyülekezet létszáma, nem úgy mennek a dolgok, vannak problémák, esetleg feszültségek, akkor szépen veszi a sátorfáját, és elmegy egy másik gyülekezetbe, egy másik közösségbe, jobb esetben, rosszabb esetben pedig teljesen eltávolodik Isten népétől. Több oka is van ennek, csak így listaszerűen. Az egyik a gyökértelenség problémája, hogy egy hívő ember nem tud beépülni egy adott helyi gyülekezetbe, nem tetszik az ottani prédikáció, nem tetszik az ottani testvéreknek a ruházata például, nem tetszik a beszédstílusa, lehet, hogy túl lazák, még nincs jól meghúzva az öb az elméjükön, meg rajtuk sem. Tehát vannak ilyenek, hogy valaki egy gyökértelenség állapotában van, ők azok, akik általában a leghamarabb el szoktak menni. Sok esetben ez olyan szempontból jó, hogy az álmegtérők ilyenkor hullanak a leghamarabb. Az álmegtérők általában ebből a körből kerülnek ki. Aztán vannak olyanok, akik engedetlenség miatt hagyják ott a gyülekezetet. Megmerték inteni a testvért például valami miatt, és ő ezt zokon vette. Megsértődött azon, hogy Isten népe között volt olyan, aki törődött vele, inteni akarta őt, szeretni akarta őt, vissza akarta hozni a krisztusi közösségbe, és megmerték inteni őt, aki a nagy tudású, és aki már mindent tud, és emiatt megbotránkozik, ott hagyja a gyülekezetet. A tévtanításokról pedig már beszéltem, hogy sokan azért hagyják ott a gyülekezetet, mert sokan alárendelik magukat idegen szellemiségeknek, idegen tanításoknak. És még azt is érdemes itt megfigyelni, vagy megvizsgálni, hogy a technika vívmányai mennyire elősegítik ezt a fajta állapotot. Ma már istentiszteletet lehet nézni, interneten keresztül. Még gyónni is lehet, tehát ez se probléma. Névtelenül lehet imakérést küldeni, névtelenül lehet adományokat kérni, esetleg adni is. Tehát teljesen virtuális módon lehet élni a hívő életet. És azt kell mondanom, hogy a sok gyülekezet, sok közösség és egyház ebbe a hibába esett bele, hogy, és most nem elítélni akarok senkit, csak egy problémára szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a millió istentiszteleti közvetítés, online istentisztelet, ez mennyire befolyásolja egyes hívő embereket, hogy mennyire kényelmesebb otthon a karosszékbe ülve bekapcsolni az internetet. Most 5 percet hallgatok ebből, 10 percet amabból, 12-t ebből, itt jobb a dicséret, akkor most ezt kapcsolom be, ott jobban imádkoznak, akkor azt kapcsolom be. Tehát ez a fajta szinkretista gyülekezeten kívüli élet sajnos nagyon-nagyon divatban van, és itt így lehet megérteni azokat a bibliai proféciákat, amely mindig a maradékról beszél az utolsó idő kapcsán, a kicsinnyájról beszél, az elhívottak kis közösségéről, mert ez a fajta lemorzsolódás, amely a Bibliában található, ez teljesen profétikus. Tehát sok ember, amikor egy közösségbe jár, egy gyülekezetbe jár, akkor és krízisek jönnek az életébe, nem látja a kiutat, nem látja, hogy hogyan tovább, nem tud feldolgozni veszteségeket, csalódásokat, keserűségeket, még az életnek a dolgai sem jönnek be. Vannak, akik azért csalódnak például, mert a szomszédnak már 2 autója van, nekem meg egy 18 éves Suzuki van, és akkor én sokkal reménytelenebb ebben vagyok, mint az, akinek 2 van. Hát sokan csak iráig látnak a reménytelenségben, de a Biblia arról beszél, hogy van kiút. Van kiút és van reménység. Kedves testvérem, ha úgy vagy itt, hogy neked már minden mindegy, csak valahogy a fű alatt kúszszak be a mennyországba, csak valahogy ott a küszöb alatt ott Péternek a zörgő kulcsai mellett valahogy úgy be tudja kevickén, hogy a katolikus testvéreink vízionálják ezt a dolgot. Ők mondjuk érdekesen megoldották ezt, mert nekik a reménységük minden misén ott van. Tehát a katolikus misének az egyik jellemzője, most egy csúnya teológiai kifejezést mondok, parúzia az eszkatológiában, vagyis vagy pontosabban parúzia az eukarisztiában, vagyis Krisztus minden egyes misében jelen van, Krisztus ott van, lehet találkozni Krisztussal, ez a teológiai álláspontjuk, és a katolikus ember elvileg minden egyes misén hallja azt, hogy Krisztus itt van közöttünk, itt van, jelen van, tehát elvileg egy katolikus embernek ez a reménység vastagabban kell, hogy ott legyen az életében, mint úgymond a hagyományos protestáns közösség. És az is probléma, hogy az utolsó idők kapcsán a hívő embereket nem bátorítják és nem buzdítják arra, hogy az eljövendő reménységük egy biztos reménység és egy jutalmazott reménység. Isten mindig megjutalmazza. Nézzétek meg, hogy például amikor a Bibliában a jutalmazásról beszél az ige, a koszorú kapcsán az egyik koszorú miről szól? Miért kap valaki koszorút? Akik várva várták az ő megjelenését. Ha ezen egy kicsit végig gondolkodtok, hát elég megdöbbentő, hogy valaki azért kap jutalmat, mert Krisztust visszavárta. Ez nem egy természetes dolog lesz az utolsó időkben, hogy az emberek Krisztust visszavárják. Én még dolgozni akarok, én még ezt akarok, én még feleséget akarok, gyereket akarok, ezt, azt, amazt akarok, és nem fér bele a képbe az, hogy Jézus visszajön. Valahogy az olyan marginálisan lesz, az úgy valahogy perifériára szorul, és csak itt a földi élet, itt ebbe a horizontális síkban telik el a hívő élete, és ahogy mondtam korábban, Pál erre mondja, hogy akkor minden embernél nyomorultabb vagy, tehát nem tudsz a mennyekből erőforrás szedni. Egyébként a reménytelenség szavunk is a magyarban bizonytalan. Nagyon rossz a fordításunk abból a szempontból, hogy nem lehet jól visszaadni az eredeti szót, ugyanis a reménytelenség a szó magyar azt jelenti, vagy a remény szó a magyar, hogy vagy-vagy. Reménykedek, hogy. Remélem, hogy. Ez olyan vagy-vagy kategória, de a görög szöveg azt jelenti, hogy a reménység biztos várása valaminek, mert isteni fedezet áll mögötte. Tehát nem azért biztos a reménység, mert én hiszek benne, hanem azért, mert azt Isten kijelentette. Tehát kedves testvérem, ha hiszel a feltámadásba, ha nem, az akkor is be fog következni. Ha hiszel az elragadtatásba, nem, akkor is be fog következni. Az, hogy lesz egy 7 éves nyomorúság, ami alól ki lehet kerülni, ha imádkozol, ez akkor is be fog következni, hogyha hiszel benne, vagy nem. Mert ezt Isten megmondta. És az ateistáknak is ez a legnagyobb rémületük, hogy akárhogy gondolkodnak, akárhogy tagadnak, ez be fog következni. Egyébként ateistáknak az a legnagyobb problémájuk, hogy hálát szeretnének adni, de nincs kinek. És akkor már ez se akarja. Tehát ne add fel. Róma 15-13. Nagyon szeretem ezt az igeverset. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel. A hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. A reménységben egy hívő embernek hogy kell viselkednie? Bővölködni. Nem csordogálni, nem úgy, hogy egyik napról a másik napra kapok valami egy-két cseppet, hanem a Szent Szellem ereje által tudsz bővölködni a reménységben. Túlcsorduló módon, azt is jelenti itt a szöveg, hogy túlcsordul benned a reménység. Tudsz adni másoknak is, tudsz bátorítani másokat is, hogy testvérem, ne ard fel, gyere ki a bűnből, a szennyből, a mocsokból, az Úr jelenlétébe. Nem kell benne maradni ebbe az állapotba. Sok hívő a reménytelenségben bővölködik, de az ige szerint a reménységben kell bővölködnünk. Ez olvasni kell az igét, el kell szakítani a gondolkodásmódunkat ettől a materialista világtól, és Istenre kell függeszteni a tekintetünket. Pál apostol hogy fogalmazza meg? Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ez annyira világos, mint a 2x2, de sok hívő ezt megmagyarázza, hogy igen, de. Amikor egy hívő ember így jön hozzám, vagy egy testvér kérdése, hogy ez van megírva, igen, de. Akkor már tudom, hogy baj van. Tehát akkor már nem azt néz, hogy mi miről szól, hanem hogy neki mit jelenthet ez az ige. Ilyenkor mindig szoktam a vészcsengét meghúzni. És amit még nagyon fontosnak látok, hogy az utolsó időkben van egy ilyen nézet, főleg ha a híreket olvassátok, azt látjátok meg, akik úgy jobban benne vannak ilyen egyházi történésekben, vannak olyan hívők, akik mindent tudnak minden egyházról, bírom egyébként ezeket, hogy mindenről tudnak, mindenhol ott vannak, ezek általában felteszik a híreket, ellenőrizni kell persze, de azt lehet látni, hogy az egyházban megengedték a homoszexuálisoknak a házasságát, az egyházban megengedték a válást, akkor eltusolják a pedofil botrányokat, egy csomó negatív képet bombáznak az egyházról, mint hogyha valami tolószékes, rokkant mennyasszonya lenne Krisztusnak. De a Biblia nem erről tanít. A Bibliában én azt látom, hogy az utolsó idők egyház egy győzedelmes egyház lesz. Egy olyan egyház, amely Krisztus jelenlétében felkészülten lesz, ahogy az ige is mondja, nem lesz rajta ránc, sömörgőzés, szeplő, semmi. Egy tiszta mennyasszony fog állni, nem egy tolószékes, infúzióra kötött, a mennybe éppen csak betolt mennyasszony lesz, hanem egy gyönyörűen felékesített mennyasszony. Ha nem ilyen képed van Krisztus egyházáról, akkor messze vagy a bibliai valóságtól. A bibliai valóság az ez, hogy Krisztusnak az egyháza egy tiszta, szent mennyasszony nép. Most a megtisztulás időszaka van, és ezek a dolgok, amiket most említettem, ezek szépen le fognak válni, ezek is annak a folyamatnak a részesei, hogy a laodiceai korszakban, a langyosságban élők el fognak szakadni Krisztustól. A hittől elszakadnak az emberek, és a törvénytelenség is pont erről szól, az anomosz kifejezés is, hogy az isteni törvényektől szakadnak el az emberek. Ezért engedik meg a válást, legalizálják az abortuszt, legalizálják az eutanáziát. Most például az elmúlt hónapban szavazták meg Belgiumban, hogy a kisgyermekeknek is, azt hiszem 12 éves kortól, ha a gyermek tudatában van, kérheti az eutanáziát. Gyermekek eutanáziát kérhetnek Belgiumban. Itt vagyunk a nagy keresztény Európa kellős közepén. Hát nem tudom még, hogy mi lesz. Tehát nagyon fontos, hogy egy olyan gyülekezeti képed legyen, ami a Bibliában gyökerezik, és a Bibliában van. Ugye egy győztes mennyasszonya van Krisztusnak, egy egészséges mennyasszonya van Krisztusnak, tiszta, szép, fehér ruhában van, folyamatosan tisztítja, megfelel az Úr az ő népét. És éppen ezért tudsz bővölködni a reménységben, hogy eljön majd az a nap, amikor Krisztussal együtt ott lehetek a mennybe, szemtől szembe meg fogom látni őt. És éppen ezért a Biblia egy nagyon jó képet mutat be nekünk ezzel kapcsolatban. Ez sokáig a kereszténységnek a szimbóluma is volt. A második, harmadik századi katakombákban nagyon sokszor volt a horgony belerajzolva a kőbe, a falakba, és ez az igevers így szól, hogy két változhatatlan tény által, Isten ígérete és az esküvés, melyekre nézve lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet, mely lelkünknek, mint egy bátorságos és erős horgonya, beljebb hatol a kárpitnál, ahova útnyitól bement értünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett, Melkisédek rendje szerint. A Biblia szerint a reménységünk egy pozitív dolog, és amikor Jézus Krisztus feltámadt, megdicsőült testben, felment a mennybe, húzott magával egy hosszú láncot. A lánc végén egy kampó volt, egy horgony volt, és beakasztotta a szentek szentjébe. És ez az embernek a végállomása. A kép, amit itt a apostol használ, az ókori hajózásban az úgy történt, hogy egy hajó a part közelbe ért, akkor volt egy személy, aki kiugrott a hajóból, és ezt a vasmacskát, vagy ezt a horgonyt kiúsztatta a partra, és beakasztotta. És másnap reggel ezt a láncot felhúzva a hajó kihúzta saját magát a part széléig, ahol ki tudott kötni. Na, Krisztus ugyanezt tette. Bement értünk a mennybe, saját vérével megtisztította a mennyei szentélyt, erre a sátán lázadása és bukása miatt volt szükség, mert még a mennyet is meg kellett tisztítani, erről beszél a Szentírás, és a hívő embernek elkészítette a helyet a mennybe. És amikor egy hívő embernek reménysége van, akkor abba a láncba kapaszkodik bele, amit Krisztus maga után vitt a mennybe, a horgonyt beakasztotta a szentek szentjébe, nem az udvarra, nem a kárpitba, nem a szentélybe, hanem a szentek szentjébe, közvetlenül Isten jelenlétébe. Ennél kevesebbel nem érte be Krisztus. Tehát ez a horgonyunk, amink nekünk az életünkben van, ott kell, hogy gyökerezzen a szentek szentjébe, és ne engedjétek, hogy ez a horgony bármilyen módon kikerüljön az életedből, és minden nap várjátok vissza Jézus Krisztust. Ez nagyon fontos. Ha szívedben ott él az, hogy bármelyik nap találkozzál Krisztussal, akkor reménysége telik meg a szíved. Akkor nem azon fogsz gondolkozni, ami a mában van, ami a problémáid, a harcaid. Persze azokkal is kell törődni, meg kell oldani az emberi problémákat, de akkor azon fog járni az eszed, hogy melyik utcába fogok lakni, milyen kockakövön fogok járkálni. Én néha szoktam ezeken így elmékedni, épp észre sokszor fel se lehet ezeket fogni, de reménysége telik meg az ember szíve. Nem azzal foglalkozok, hogy most holnap mi lesz, vagy holnap után mi lesz, hanem azzal foglalkozok, hogy mikor Krisztussal találkozok, akkor milyen örömben lesz részem. Volt egy nagyon híres zsidó rabbi a 13. században, Rabbi Maimonides, akit Rambamnak is hívnak, és állítólag nélküle hiteles írás értelmezés a Dávid Kimhi rabbi után nincsen. Ő azt mondta a 13 hitágazatában, amit ő lefektetett, és a zsidóknak mind a mai napig hitvallása. Ő azt mondta, hogy teljes lélekkel hiszek a Messiás eljövetelében, és bár késlekedik, mégis nap mint nap várom az eljövetelét. Ez egy zsidó rabbi volt 13. században, de ő is azzal a hittel és reménységgel élte a napjait, hogy minden nap várta a Messiás visszajövetelét. És a adventi időszak ugyan elmúlt papíron, már a gyertyákat se gyújtottuk meg, de a hívő ember életében mindig adventnek kell lennie. Mindig az eljövetel reménységben kell élnie. És végül még egy igét szeretnék bátorításra, ami szinte összefoglalja ezeket a dolgokat, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget, a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Itt is ez van, hogy egy szent élet, tiszta élet, odaszánt élet, a Krisztussal való találkozás öröme és reménysége, és akkor részesedhetünk azzal, hogy Krisztussal együtt vissza fogunk jönni erre a földre, dicsőségben, és uralkodni fogunk majd vele ezer esztendeig. Tehát kívánom azt, hogy ez a reménység legyen egy élő reménység a szívünkbe, várjuk a Krisztussal való találkozást, és kellemes elragadtatást kívánok mindenkinek.